Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, melyen részt vett Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa is. Közölte Tóth Tamás az MKPK titkára. Boldoggá avathatják az 1945-ben Litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát, miután Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a Szenti Avatási Dikasztériumot, hogy kihirdesse a boldoggá avatásra vonatkozó dekrétumot. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MTS-e juttatott közleményében. Tóth Tamás, az MKPK titkára elmondta, a boldoggá avatás várhatóan egy éven belül megtörténik. A magyar kormány támogatja a szerb nemzetiségi oktatási intézmények fejlesztését, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szegeden. Soltész Miklós a helyszínen elmondta, a magyar kormány eddig több mint 1,8 milliárd forintot nyújtott a szegedi szerb oktatási központ épületének kivitelezésére. Azonban számos nehézség, leginkább a rossz talajminőség akadályozta a rekonstrukció gyors és olcsó megvalósítását. Magyarország üdvözli az ukrajnai rendezésről szóló brazil-kínai nyilatkozatot, miután az arról szól, hogy miként lehet békét teremteni az országban, ami hazánknak maximális érdeke, közölte Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Szentpéterváron. A Külgazdaság és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva üdvözölte a kínai külügyminiszter és a brazil elnöki tanácsadó által május 23-án közzétett közös nyilatkozatot az ukrajnai rendezésről. Rámutatott, ez már pusztán azért is előremutató lépés, mert a kezdeményezés arról szól, hogy miként lehetne Ukrajnában békét teremteni. 500-500 millió forintos támogatást kap rehabilitációs eszközparkjának fejlesztésére a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem. Jelentette be Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Elmondta, a magyar orvosegyetemek és a magyar orvosképzés azért világhírű és világszínvonalú, mert az oktatás, a kutatás és a betegellátás hármas egységében működik. A szabadság nekünk, magyaroknak arra szolgál, hogy szabadon meg tudjuk élni magyarságunkat, összetartozásunkat, mondta a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár Sárospatakon, a Rákóczi Látványtár ünnepélyes avatásán és az ott található kiállítások megnyitásán. Hangsúlyozta, éljünk bárhol is a világon, szabad magyarok akarunk lenni. Nagy János szerint ehhez nyújtanak teret az országban található múzeumok, melyek célja, hogy abból az értékből, amit őseink megalkottak és összegyűjtöttek, minél többet bemutassanak, hogy ezen értékek ne elzárt raktárakban porosodjanak, hanem láthassa és csodálhassa azokat a nagy közönség. Megjelentek a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által márciusban kiírt testvértelepülési és diaszpóra pályázat eredményei. A két pályázat keretében összesen 1 milliárd forinttal támogatja a kormány a külhoni és anyaországi települések közötti kapcsolatok erősítését, valamint a diaszpórában élő magyar közösségeket, közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János felidézte, 2024 az együttműködő nemzet éve a nemzetpolitikában. Ennek jegyében hirdette meg márciusban a nemzetpolitikai államtitkárság idei nyílt pályázati kiírásait. A magyar holokauszt 80 év távlatából jogfosztás, deportálás, emlékezés címmel rendezett kétnapos konferenciát a Magyar Történelmi Társulat és a Szegedi Tudományegyetem. A kétnapos konferencián történészek, jogtörténészek, jogászok, politológusok 9 szekcióban mintegy 30 előadáson mutatták be a holokauszthoz vezető folyamatokat, a vészkorszak eseményeit, valamint emlékezetét. Tilos vízitúrákat indítani és leáll az erdei vasút a Gemencen a Dunai árhullám miatt, közölte a Gemenc ZRT. Azt írták, a várhatóan hosszan elnyúló árhullám miatt víz alá kerül a Gemenci erdő jelentős része. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Gemenc ZRT rendelkezései alapján az erdő egész területén megtiltották a csoportos és egyéni vízitúrákat is. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de az északnyugati északi tájak fölé vastagabb felhőtömbök is sodródnak, és ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Estére 17 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Az első világháborút lezáró, a győztesek által írt 104 évvel ezelőtt elfogadott békediktátum nyomán Magyarország katasztrofális károkat szenvedett társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. Területének kétharmadát, lakosságának pedig több, mint a felét elvesztette. A döntés értelmében több mint 3 millió magyar kényszerült az ország határain túlra, az elcsatolt területekre. 1920 után a történelmi Magyarország 8 görögkatolikus egyházmegyéjéből mindössze egy maradt meg, a Hajdúdorogi egyházmegye, ami maga is elveszítette a parókiáinak felét. A Munkácsi és az Eperjesi egyházmegye, Csehszlovákia, a Gyulafehérvár Fogaras, Nagyvárad, Lugos és Szamosújvár egyházmegyék Románia, a Kőrösi egyházmegye pedig Jugoszlávia részévé vált. Nem csak az egyéni, családi, hanem az egyházi kapcsolatok alakulása szempontjából is mélyen átérezzük azt a veszteséget, amely a trianoni békediktátummal ért bennünket. Műsorunkban dr. Végső Tamás görögkatolikus áldozópap egyháztörténész a fiaival, Péterrel és Tamással beszélget a tragikus történelmi eseményekről.
Elérkeztem ahhoz a korhoz, amikor már nem csak a történelemkönyvek által leírt történelem érdekel, hanem kezdem kutatni a saját múltamat, és mivel nekem nagyon fontos az, hogy görögkatolikus vagyok, ezért elsősorban a helyemet a görögkatolikus történelemben, az egyház történelemben keresem. És a 100 éves trianoni évfordulónak az alkalmából erre reflektálva szeretném azt megtudni, hogy beszélhetünk-e görögkatolikus trianonról.
Természetesen beszélhetünk görögkatolikus trianonról, hiszen a trianoni békediktátum az akkori Magyarország minden társadalmi rétegét, minden családját érintette, ezen belül a görög katolikusoknak a közösségét is. Említettem, hogy minden családot érintett, így a mi családunkat is természetesen, hiszen tudjátok, hogy a felmenőitek között kárpátaljai görög katolikus papcsaládok, a Kutkák, Jackovicsok, Azariak, Csurgovicsok, Molnárok, Fejérek vannak, illetve végső oldalon is Nagyvárad és környéke a származási helye a családnak. Így hát a mi szűkebb kis görögkatolikus családunk, de a görögkatolikusok nagy családja is érintett volt, mégpedig súlyosan érintett volt a trianoni békediktátum hatásaitól. De mielőtt a következményekről beszélnénk, mindenképpen szükségesnek tűnik az, hogy az előzményekről is beszélgessünk. Ne csak arról, hogy milyen hatással volt Trianon Magyarországra és azon belül a görögkatolikusokra, hanem beszéljünk arról is, hogy mi vezetett a trianoni békediktátumhoz. Amikor ezt halljátok, hogy trianoni béke, trianoni békediktátum, mi az a jelző, amit a leggyakrabban használni szoktunk ehhez. Milyen volt a trianoni békediktátum?
Igazságtalan.
Alapvetően ez a leginkább alkalmas jelző a trianoni békediktátum leírására, hiszen minden magyar úgy érzi, hogy 1920. június 4-én Magyarországgal és a magyar nemzettel igazságtalanul bántak. A trianoni békediktátum egy igazságtalan béke volt. Amikor ezt fölismerjük, akkor látnunk kell azt is, hogy ugyanezt a jelzőt lehet alkalmazni azoknál a folyamatoknál is, amelyek elvezettek Trianonhoz. Ugyanis azt lehetett már tudni, már a világháború évei alatt is, hogy az első világháborút lezáró béke nem fogja érintetlenül hagyni Magyarország határait. Az az Aponyi Albert, akit leginkább arról ismerünk, hogy Trianonban ő képviselte Magyarország érdekeit, és egy nagy hatású beszédben mutatott rá a béke diktátum igazságtalanságára. Ez az Aponyi Albert már a háború éveiben, 1915-ben is, éppen itt Nyíregyházán járva, egy előadásában tett utalást arra, hogy Magyarország határai az első világháború, a nagy háború után nem lesznek ugyanazok, mint a háború előtt. Tehát érezni lehetett azt, hogy Magyarországnak a sorsa másképpen fog alakulni. Az igazságtalanság abban rejlik, hogy ezek az arányok, amelyek az új határok megvonásakor létrejöttek, nem tükrözték a valós helyzetet, és a magyarság szempontjából súlyosan hátrányosak voltak, súlyosan igazságtalan béke született. Az odavezető utaknál és a következményeknél is lehet beszélni sajátos görögkatolikus szempontokról. Az első világháború előtti időszakban volt egy fontos történés, görögkatolikus történés, ami mondhatjuk azt, hogy az első világháborúnak az eseményeit is befolyásolta, a trianoni béke megkötésének a körülményeit, és hát természetesen a Trianon utáni Magyarországon élő görögkatolikusoknak a sorsát és a helyzetét is. Mi volt szerintetek ez a fontos esemény?
1912-ben 10. Szent Pius pápa megalapította a Hajdudorogi Egyházmegyét.
Így van. A Hajdudorogi Egyházmegye megalapítása 1912-ben egy nagyon hosszú, több évtizedig tartó küzdelmet zárt le. A magyar görögkatolikusoknak a küzdelmét azért, hogy saját önálló egyházszervezettel rendelkezzenek. És ezen a saját egyházszervezeten, egyházmegyén belül tudjanak a maguk sajátos szempontjai szerint fejlődni. Az egyházi életet fejleszteni, és az egyházi életet magyar nyelven művelni és megélni. Azért tartott több évtizeden át ez a küzdelem, mert a magyar görög katolikusokkal szemben ezek alatt, az évtizedek alatt egy súlyosan igazságtalan fellépés valósult meg. Mégpedig a többségi magyar társadalom, általában a politikai erők is, az egyházi képviselők részéről is.
De mégis hogy lehet egy egyházmegyének az alapítása valaki szempontjából igazságtalan?
Nem az egyházmegye alapítása volt ebben a kérdésben az igazságtalan. Bizonyos szempontból igen, majd rátérünk erre is, de ezek alatt, az évtizedek alatt, amíg a görögkatolikusok elnyerték végül 1912-ben azt, hogy saját egyházmegyéjük legyen, azért kellett egy alapvető igazságtalanságot elszenvedniük, mert nem kaphatták meg azt, ami az igazságosság alapelve szerint jár nekik. Erre van egy nagyon szép latin mondás is, nagyon tömör, de kifejező, a sum cuique, ami mit jelent?
Mindenkinek megadni azt, ami neki jár.
Így van. A magyar görögkatolikusok a 19. században újra és újra arra figyelmeztették a magyar társadalmat, a magyar politikai és egyházi vezetőket, hogy ők nem kapják meg azt, ami az igazságosság és a méltányosság alapelve szerint nekik jár. Mégpedig azt, hogy a templomaikban magyar nyelven végezhessék a szertartásokat. És azért tudtak joggal hivatkozni arra, hogy ez a méltányosság és az igazságosság alapelve szerint nekik jár, mert ugyanabban az országban, tehát Magyarországon, a Magyar Királyság területén éltek román görög katolikusok, és éltek ruszin görög katolikusok, akik viszont a saját nyelvük, az általuk értett nyelven végezhették a szertartásokat. Ezért a magyar görög katolikusok joggal kérték azt, hogy ha megadatott az anyanyelv használatának a lehetősége a románoknak, illetve a ruszinok számára egy olyan egyházi szláv nyelvnek a használata, amit értettek, amit tudtak követni, így joggal jár a magyar görög katolikusoknak is az a jog, hogy a saját templomaikban olyan nyelven imádkozzanak, amelyet értenek. És nagyon hosszú ideig, az igazság szerint még a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának hivatalos feltételei között sem szerepelt, a magyar nyelv használata, ez megtagadta mind a katolikus egyház, mint pedig hát ehhez igazodva a magyar államnak az akkori képviselői is. Ez az állapot szűnik meg 1912-ben részben azzal, hogy létrejött a Hajdúdorogi Egyházmegye, ami kifejezetten, ahogyan azt a Christi Fidelis Gréci bulla is rögzíti, a magyar anyanyelvű és magyar identitású görög katolikusok számára jött létre, hogy a maguk egyházi életét a saját egyház kormányzati kereteken keresztül tudják megélni. Viszont, ahogyan utaltál rá a kérdésedben, ez az intézkedés, ami orvosolt egy igazságtalanságot, egy másik igazságtalan helyzetet is létrehozott. Mégpedig azért, mert azok a körülmények, amelyek között létrejött a Hajdúdorogi Egyházmegye, nem csupán az egyházi életről szóltak, és nem csupán arról szóltak, hogy egy meghatározott egyházi közösség, a magyar görög katolikusok közössége megkapja a maga saját kereteit. Az akkori Magyarországon ki volt az, aki egyházmegyék alapításáról, püspökök kinevezéséről rendelkezett?
A királyi főkegyúri jog szerint Ferenc József volt.
Így van. Szent Istvántól kezdődően a magyar uralkodók gyakorolták az úgynevezett főkegyúri jogot, ami azt jelentette, hogy a Magyar Királyság területén új egyházmegyék létrehozása, püspökök kinevezése, illetve az úgynevezett nagyobb javadalmak fölötti rendelkezés az uralkodó jogkörébe tartozott. Természetesen egyeztetve a Szentszékkel, hiszen a Szentszék volt az, amelyik aztán ezeket a döntéseket megerősítette. A dualizmus korában a főkegyúri jogot az uralkodó a magyar kormányon keresztül gyakorolta. Tehát ha valaki egy új egyházmegyét szeretett volna Magyarország területén, akkor mindenképpen a magyar kormánynak a döntésére volt szükség. A magyar kormány terjesztette föl a királynak a javaslatot, aztán a Szentszékkel a király egyezkedett, és az egyezkedés végén hozta létre a király a Hajdúdorogi Egyházmegyét, amit egy hónap múlva Szent X. Pius pápa a Szentszék részéről a Christi Fidelis Gréci bullával megerősített. Ez a folyamat viszont feltételezte azt is, hogy egy-egy egyházmegyének a létrehozása, megváltoztatása, vagy egy-egy püspöknek a kinevezése bizony a politika világába sodródott át. És a politika világának megvannak a maga szabályai, amelyek nem minden esetben, sőt a legtöbb esetben távol állnak az egyházi élet szabályaitól és szempontjaitól meg érdekeitől. Így tehát, amikor a Hajdúdorogi Egyházmegye fölállításáról döntött a magyar kormány, 1911-ben született meg ez a döntés, akkor nem csupán azt vették figyelembe, hogy a magyar görög katolikusoknak ezt a több évtizedes igazságtalan helyzetét orvosolják, hanem lehetőség szerint hozzá kapcsoltak mindenféle politikai elképzeléseket is, nemzetpolitikai elképzeléseket, köztük az erdélyi románsággal, illetve magyarországi románsággal való viszonyrendszernek a rendezését is. És ez volt az a mozzanat, ami olyan helyzetet eredményezett, hogy amikor létrejött 1912-ben a Hajdúdörögi Egyházmegye, és a magyar kormány orvosolta az igazságtalan helyzetet, amit a magyar görög katolikusok el kellett, hogy szenvedjenek, ahogyan kivitelezte ezt a döntést, azzal egy másik igazságtalan helyzetet eredményezett, mégpedig a magyarországi románsággal szemben. Csak nagyon röviden arról volt szó, hogy az új egyházmegye határainak a kijelölésekor bekerültek a Hajdúdörögi Egyházmegye kötelékébe olyan román görögkatolikus parókiák is, amelyek nem akartak bekerülni, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a régi egyházmegyéjük, a Nagyváradi Egyházmegyének a területén maradjanak. Nem akartak csatlakozni a Hajdúdörögi Egyházmegyéhez. És az a tény, hogy ezt mégis meg kellett tenniük, és a központi uralkodói akarat végül is érvényesült, ez elégedetlenséget szült a magyarországi románság körében, és ezt sérelemként élték meg. Nem kis jelentőségű volt ez a sérelem, nagyon jól érzékelteti a helyzet súlyosságát 1914. februárja, amikor egy nagyon tragikus esemény történt. Mi volt ez?
A debreceni bombamerénylet.
Így van, a debreceni bombamerénylet, amit bizonyos körök, külpolitikai szempontok alapján és külső hatalmak izgatására és kezdeményezésére arra akartak felhasználni, hogy a magyarországi románságnak a helyzetét kihasználva és az elégedetlenségét kihasználva még inkább szítsák az ellentéteket a magyarországi magyarok és a többségi nemzet és a román kisebbség között. Tehát nagyon tragikus volt ez a helyzet, ami kialakult, ami aztán még tragikusabb lett, hiszen a debreceni bombamerénylet után, 1914. februárja után, néhány hónappal később történt egy másik merénylet, ami hát világviszonylatban nyilván jelentősebb volt, mégpedig
a szarajevói merénylet.
Így van, amikor Ferenc Ferdinánd trónörököst gyilkolták meg, és ami minek a kirobbanásához vezetett?
Az első világháborúnak.
Az első világháborúnak, vagy ahogyan azt korábban nevezték, a nagy háborúnak a kitöréséhez vezetett. Meddig tartott a nagy háború?
18-ig.
Így van. Tehát egy hosszan, több éven át elnyúló háború volt, aminek volt egy fontos pillanata, mégpedig 1916. augusztusában. Mi volt az a háború menetében az a fordulat, ami nagyon jelentősnek mondható?
A tudásom nem csal, akkor Románia hadba lépése.
Románia hadba lépése. 1916. augusztus végén. Mi köze van ennek a görög katolikusokhoz? Azt gondolnánk, hogy hát nyilván a magyarországi görög katolikusoknak a helyzete az egy országnak a belügye, és sok külpolitikai vonatkozása nincsen. Ezért talán meglepő lesz azt hallani, hogy bizony Románia hadba lépésének az indokai között is megtaláljuk azt a sérelmet, amit a Hajdúdörögi Egyházmegye felállításával kapcsolatban a magyarországi románok el kellett, hogy viseljenek. Ennek a hadbalépésnek van egy érdekes előzménye. Amikor elindult a világháború, Románia semleges álláspontot foglalt el. És a központi hatalmaknak az volt az érdeke, hogy ez meg is maradjon, viszont ahogyan haladt előre az idő, mindenféle külpolitikai vonatkozások miatt Romániának döntenie kellett. Németország mindenképpen szerette volna megőrizni Románia semlegességét, ezért Erzberger külügyminiszter 1916 tavaszán Bukarestbe utazott, és a titkos tárgyalásokat folytatott. Ezekről a titkos tárgyalásokról a tárgyalások egyik résztvevője, Netzhammer bukaresti érsek, német származású bukaresti érsek, feljegyzéseket készített, és ezt néhány éve a naplóját közzé is tették, és ez olvasható. És ő beszámol arról, hogy amikor a német külügyminiszter a román királlyal és a minisztereivel tárgyalt, akkor föltette azt a kérdést, hogy végeredményben mi bajuk van a románoknak, Romániának, mint államnak a monarchiával. Miért támadná meg, miért lépne be a háborúba a monarchia és a központi hatalmak ellenségei között? És amikor elkezdi sorolni Károly román király az okokat, akkor megemlíti azt, hogy a magyarországi románok a hajdudorogi egyházmegye fölállításával egy nagyon súlyos sérelmet szenvedtek el. Ez egy kicsit meglepőnek tűnik, de minden más, az iskolarendszer, az oktatás, meg minden más kisebbségpolitikai intézkedések között, amelyeket igazságtalannak éltek meg a magyarországi nemzetiségek, ezek között a románok számon tartották azt, hogy a hajdudorogi egyházmegye létrehozásakor olyan román egyházközségek is bekerültek az új egyházmegyébe, amelyeket nem kellett volna besorolni. Az igazságosság és a méltányosság alapelve sérült számukra. Amikor a Románia átadja a hadüzenetet a monarchiában, akkor ugyan nem név szerint említve, de a hadüzenetben is szerepelnek, hogy vallási téren is a magyarországi románoknak sérelmei voltak, és a román királyság pedig úgy érzi, hogy föl kell lépnie a magyarországi románok érdekében, és ezért történt a hadüzenet is.
Szinte hihetetlennek hangzik, hogy egy egyházmegye alapítása ekkora sérelmeket tud okozni az emberekben, és akár még a hadüzenetben is szerepelhet.
Elsőre hihetetlennek tűnik, de azzal a tanúsággal szolgál, hogy egy-egy ország életében, egy-egy társadalmon belül a látszólag apró események, a látszólag apró változtatások is nagy horderejűvé válhatnak. Kinőhetik azokat a kereteket, amelyek között kezdetben vannak, és egy apró igazságtalanság, egy apró méltánytalanság nagy igazságtalanságá nőhet, és súlyos következményei lehetnek. Ha a Trianonhoz vezető utat szemléljük, és azt nézzük, hogy mik voltak azok az okok, amelyek elvezettek a trianoni békediktátumhoz, akkor elsősorban azt kell látnunk, hogy a Trianon előtti Magyarországon kisebb, nagyobb vagy kicsiből naggyá növő igazságtalanságok és méltánytalanságok történtek a magyarországi nemzetiségekkel szemben. Amíg ezt a magyar társadalom nem látja be, addig nehéz is lesz a Trianon élményét, ezt az igazságtalanságot valahogyan helyére rakni. Elfogadni nyilvánvalóan nem lehet, mert egy újabb igazságtalanság történt Trianonban, de valahogyan a mindenkori magyar társadalomnak, a mostaninak is meg kell találnia valahogyan a helyét ennek a soknak, ennek az eseménynek. És amíg nem látjuk azt, hogy ezek az apró, aztán nagyjá növő igazságtalanságok és méltánytalanságok megtörténtek, addig ezt a helyét a Trianonnak nem is fogjuk tudni megtalálni.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban folytatjuk Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával készült beszélgetésünket, akivel most a miskolci önkormányzati választásról, a demokrácia ünnepéről és az egyetemen ilyenkor jellemző hangulatról értekezünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Fekete Sándort, a Miskolci Egyetem politológusát. Előző műsorunkban a Európa Parlamenti választásról esett szó, ma pedig a Miskolci önkormányzati választásról beszélgetni, de még nyitva hagytunk egy kis kaput az előző beszélgetésbe, hogy a ellenzéknek a eredményei azok mennyire fogják átírni ön szerint a ellenzéknek az erejét, meg a két év múlva esedékes választásnak a sanszát.
Nagyon nagy mértékben, én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolja majd az európai parlamenti választás eredménye az ellenzék jövőjét, sőt, a közeljövőjét, tehát nem is egy távoli jövőről beszélek, tehát konkrétan én arra gondolok, hogy 2026-ra az országgyűlési választásra döntő hatással lehet az, hogy most az EP választáson hogyan szerepel az ellenzék. Utaltam arra az előző beszélgetésben, hogy nem véletlen, hogy a DK összeállt végül az MSZP-vel és a Párbeszéddel, hiszen ez is jelzi azt, pedig korábban egy teljesen önálló, egy különutas politikára készültek, de fölmérték azt, hogy túl nagy a kockázat. Túl nagy a kockázat, és lehet, hogy kevés lesz, hogyha önállóan mérettetik meg magukat. Ez Magyar Péternek, illetve a Tisza pártnak köszönhető, és a Tisza párt színre lépése az hát nem egy kavicsot dobott az ellenzéki állóvízbe, hanem egy óriási szikladarabot. És ennek olyan hullámai vannak, amelyek még hosszan fognak megjelenni a víztükrön. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, a Tisza párt és a DK MSZPP lista között egy nagyon komoly verseny alakult ki. Ez a verseny, ez nem csak tartalmi, hanem szimbolikus is. Hiszen melyik a legerősebb ellenzéki formáció? Erre egy egyértelmű választ fogunk kapni június 9-én, hiszen az európai parlamenti választási eredmények, azok listás eredmények, és a listás eredmények egy adott párt vagy párt szövetség valódi társadalmi támogatottságát mutatják. Ha megnézzük az elmúlt hetek közvéleménykutatási adatait, akkor joggal gondolhatjuk azt, hogy ez a második erő, ez a Tisza párt lehet, hiszen rendre egy picit, nem sokkal, hibaltáron belül, de egy picit jobb eredményt produkál, mint a DK vezette pártszövetség. Tehát itt nem véletlen az, hogy a DK megijedt ebben a jelenlegi helyzetben, és inkább összeállt az MSZP-vel és a Párbeszéddel, mert ez egy nagyon-nagyon fenyegető az ő társadalmi megítélésükre és szimbolikus politikai megjelenésükre egyaránt. Reális esély van arra, hogy a Tisza párt lehet az ellenzék vezető ereje. Az egyetlen dolog, ami ellenük szól, az az, hogy a DK beágyazottabb, és a DK-nak megvannak azok a konkrét szavazói, akikhez célzottan el tud jutni, és el tudja őket vinni 9-én. A döntő kérdés az, hogy a Tisza pártnak milyen lesz a mozgósítási ereje. Elég lesz-e az a lendület, amit ugye Magyar Péter országjárása eredményezett, elég lesz-e a közösségi médiumoknak a világa, el lehet-e vinni annyi embert, hogy második helyre érhessen be a Tisza párt.
És akkor kanyarodjunk rá a Miskolci önkormányzati választásra. 7 polgármester jelölt indul, hát nem mindenki ugyanakkor eséllyel. Ebbe a kacsvaszba arra kérem, hogy próbáljunk meg egy kicsit segíteni nekünk, hogy belelássunk, hogy kik a tényleges esélyesek.
Nagyon egyszerű a helyzet. Én azt gondolom, hogy ha megkérdezzük az átlag miskolcit, aki a közélettel tisztában van, akkor egyetért majd velem, legalábbis bízom benne. Miskolcon 3 potenciális polgármester jelölt van: Tóth Szántai József, Varga Andrea Klára és Barkai László. Aki mást mond, az valószínűleg nagyon elfogult, vagy hát vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy ők 3 a potenciális esélyesek. Vannak azok a jelöltek, akik csak azért indultak, mert hát ez egy jó bulinak tűnik, vagy akár a vállalkozásom népszerűsítését szolgálja. A Mi Hazánk jelöltje, illetve Lehocki Spider László pedig azok a jelöltek, akik jellemzően egy nagyjából 3-5%-nyi támogatottságot tudhatnak majd maguk mögött. Ők már látható jelöltek, tehát nem a futottak még kategória, de hát arra korán sem gondolok, hogy bármelyikük bele tud szólni a korábban említett 3 polgármester jelöltnek a versengésébe.
Milyen pártok állnak a hátuk mögött ennek a 3 esélyesnek?
A Tóth Szántai József mögött ugye egy lokálpatrióta egyesület áll, és természetesen a Fidesz, bár azért próbálták az óriás plakátokon minél kisebbre venni ugye a Fidesz logót. Ez egy országos tendencia, és egyértelműen az a legfontosabb üzenete, hogy itt nem a Fidesz akar önkormányzati választásokon indulni, hanem sokkal inkább a Fidesz csak támogatóként lép fel, és a helyi egyesületeket, a helyi lokális csoportosulásokat próbálja meg támogatni. A Bargai László mögött egy viszonylag széles koalíció jött létre, bár nagyon érdekes az összetétel, hiszen itt együtt van a DK, együtt van az MSZP, együtt van az LMP, ugye ebben a támogatói körben, és a Varga Andrea Klára mögé került a Momentum, illetve a Jobbik, valamint a Függetlenek Szíve Egyesület, amely 2019-ben Veres Pál mögött állt, tehát egy nagyon-nagyon érdekes konglomerátum jött létre, hogyha egy kicsit megnézzük ezt, és egy picit megkapargatjuk a felszínt, akkor azt találjuk, hogy a 2019-ben Veres Pál mögött álló ellenzéki összefogás ketté szakadt. És ennek a ketté szakadásnak látjuk a jeleit abban, hogy jelenleg két polgármester jelölt is van ezen az oldalon.
Veres Pál miért lépett vissza?
Hát ezt elsősorban tőle kellene megkérdezni, és aki megkérdezte tőle, válaszolt is, de nagyon érdekes és nagyon diplomatikus válaszokat adott. Ugye a válaszának az egyik része arra vonatkozott, hogy nem számított arra, hogy a saját politikai támogatói hátba döfik bizonyos helyzetekben, bizonyos keretek között. Itt csak hadd utaljak arra, hogy a 2024. évi költségvetést a Mi Hazánk képviselőjének a segítségével sikerült megszavazni a Miskolcváros közgyűlésének. Szerintem ez sok mindent elmond arról, hogy milyen helyzet jött létre. Másrészt pedig azt mondta Veres Pál, hogy az egészségi állapotát is szeretné megőrizni, illetve a családjával szeretne több időt tölteni. Ez is egy teljesen hihető történet, de én azt gondolom, hogy ha a motivációt keressük, akkor a mondat első fele az nagyobb súllyal esett latba. Tehát az, amikor belefárad az ember a saját korábbi támogatói akna munkájába, az egy nagyon-nagyon rossz szájízt hoz létre, és persze van ebben a család és van ebben az egészség is, de ez mindenképpen egy reális kiinduló pontja volt annak, hogy végül nem indul.
8 éven keresztül Kriza Ákos a Fidesz KDNP képviseletében vezette a várost, és hogy látja az akkori eredményeket és a mostani eredményeket, mennyire lehet őket összehasonlítani, de tudom, hogy itt volt egy pandémiás időszak is.
Éppen ez az, ami nagyon nehézé teszi az összehasonlítást, illetve azért nagyon nehéz az összehasonlítás, mert mindegyik időszaknak és minden politikai szereplőknek megvan a saját prioritásrendszere. Hát azt fogom kiemelni, ami számomra kedvező, ami számomra fontos. Ugye elhangzik nagyon sokszor ugye a Veres Pál csapatának a tollából, vagy láthatjuk a különböző kiadványokban, hogy 100%-ban sikerült az Európai Uniós támogatásokat lehívni. Valóban, 100%-ban, csak mennyi volt ez az uniós támogatás? Ugye ez egy másik kérdés, amire azért nem nagyon szoktak kitérni, hogy a korábbi évekhez képest ugye hogyan alakultak ezek a számok. Tehát valószínűleg versenyképes lett volna ez a csapat, csak éppen nem jöttek azok a támogatások, amelyekhez a kormányzatnak is volt köze, és a kormányzat megállított, vagy a kormányzat el sem juttatott bizonyos támogatásokat Miskolcra. A legfontosabb, és szerintem ez dönti el a kérdést, hogy maguk a miskolci város lakók hogy élték meg. És ez egy relatív...
Teljesen szubjektív.
Tehát én hogy élek, miskolci polgárként én hogy látom az elmúlt időszakot? Hogy éltem akkor, hogy éltem az elmúlt 5 évben, hogy éltem a krizakorszakban, és ezt nagyon nehéz számokkal, statisztikai adatokkal visszaadni. Mert van egy statisztikám arra, hogy ez volt a jobb, és van egy statisztikám arra, hogy az volt a jobb. Szerintem itt a legfontosabb, hogy maga az átlag polgár hogyan vélekedik előre, és hogy ő hogyan élte meg akár az egyik, akár a másik korszakot.
Valaki azon mérgelődik, hogy a turbókörforgalomnál nem volt levágva a fű, valaki meg örül annak, hogy a járdája elkészült.
Hát pontosan. Itt a mindennapok szintjén azért gyakran szóba kerül a tömegközlekedés, mint egy ilyen neuralgikus pont Miskolcon. Természetes, hát a kriza korszakban azért elmondhatjuk, hogy jóval nagyobb volumenű volt a tömegközlekedés, jóval több villamos busz járat közlekedett Miskolcon, csak ugye van ennek egy másik oldala is, amivel pedig a Veres Pálféle csapat kampányol, hogy nem volt kifizetve ugye ez a fajta megrendelés, amit a város megrendelt az NVK-tól. Tehát innen vagy onnan is lehet nézni ezt a dolgot, hogyha én városlakó vagyok, engem nem érdekel az, hogy ezt kifizették vagy nem fizették ki, engem az érdekel, hogy fél óránként jön a busz, vagy 10 percenként.
Van egy ilyen elgondolás, hogy az ellenzéki városok rosszabb helyzetben vannak. A kormányoldali városvezetők meg jobb pozícióban vannak azáltal, hogy talán egy kicsit könnyebben megnyílnak a pénzcsapok a kormány részéről. Ezt mennyire látja relevánsnak?
Relevánsnak látom, viszont vannak olyan városok, amelyeknél ez jobban látható, és vannak olyan városok, ahol kevésbé látható. Sajnos Miskolc a kevésbé látható városok közé tartozik, Debrecen meg mondjuk a jobban látható városok közé tartozik. Nem is olyan régen volt egy baráti beszélgetés, ahol szóba került az, hogy mekkora szerepe van annak a konkrét politikus személynek, aki megjelenít egy várost, egy régiót, és hogy ő mekkora befolyást tud gyakorolni mondjuk az országos politikára. Hogyha végig gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban ki volt az a politikus, aki a legtöbbet tudta Miskolcért tenni, és ki volt az a politikus, aki országosan látható volt, és a miskolciságának sok mindent köszönhetett a város, akkor egy nagyon csúnya nevet fogok mondani, Grósz Károly nevét. Tehát Grósz Károlyig kell visszamenni ahhoz, hogy találjunk egy ilyen nagyon befolyásos, nagyon az országos szinten is megjelenő és a régió szinten is ható politikus. Debrecenben említhetném Kósa Lajos nevét. Pécset említhetném Toller László, szegény ugye meghalt már korábban, de Toller László is egy nagyon ismert személy volt. Tehát mintha egy ilyen patrónus hiányozna Miskolcról. Egy olyan ember, aki látható a országos politikában résztvevő, és van ahhoz ereje, és van ahhoz tehetsége, hogy tegyen Miskolcét. Ugye Varga Judit lett volna egy ilyen személy, hiszen ő is ezer szállal kötődik Miskolchoz, csak hát ő most kikerült az országos politikából, és ő már nem fog tudni tenni azért, hogy Miskolc jobban visszakerüljön, vagy egyáltalán rákerüljön az országos politika térképére.
Most pedig akkor nézzük meg a Miskolcnak a választókerületeit, hol várható nagyobb megmérettetés?
Tehát én most alapvetően nem vizsgálnám a Fidesz által támogatott jelölteket, pontosan azért nem vizsgálom, mert ők, hogy úgy mondjam, egyedül vannak a képviselőjelöltek szintjén. Sokkal inkább érdemes megnézni azokat a párokat, ahol a függetlenek szíve és a DK-s pártszövetség csap össze. Hogyha ilyen körzeteket keresünk, akkor például a hetes körzetben Fodor Zoltán és Csaballik Zsuzsa fognak összecsapni, tehát olyan nevek, akik azért itt városi szinten nagyon komoly támogatottságnak örvendenek, és hát várhatóan nagyon-nagyon megoszlanak majd köztük a szavazatok. Vagy a 9-es körzetben Szegedi Judit és Mokrai Mihály, akik szintén ugyanennek az ellenzéki csapatnak voltak valamikor a közös harcosai, és most egymás ellen fognak indulni. És hogyha még egyet mondhatok, akkor pedig a 12-es körzetben, ahol Simon Gábor és Szűcs Tamás fognak megküzdeni egymással, ráadásul ott Hollósi András a fideszes jelölt, tehát hogy még egy nagy név látható itt a...
Akkor három nagy névből valaki ki fog esni.
Hát ketten is kiesnek, bizony-bizony ketten is kiesnek, ha csak a kompenzációs listán ugye valaki nem kerül be közülük. Tehát látható, hogy ezek mondjuk úgy, hogy ellenzéki csatatérkörzetek, tehát olyan ellenzéki csatatérkörzetek, ahol ismert, korábban is politizáló és jó nevű ellenzéki politikusok fognak összecsapni. Itt látható azért az ellenzéknek egy komoly hiányossága. Van 18 egyéni választókerület Miskolcon, hogyha a korábbi szövetségesek koordinált indulást tudtak volna végrehajtani, tehát leosztják ezt a 18 körzetet a saját csapatuknak megfelelően, akkor sokkal nagyobb eséllyel vehették volna fel a versenyt a Fidesz jelöltjeivel szemben.
Most a választók szemszögéből vegyük már át, hogy hány szavazó cédulát fognak kapni, úgyhogy még beleszámolhatjuk a nemzetiségi lapot is.
Hát bizony, itt a nemzetiségi jelöltek, akik ugye kérték a névjegyzékbe való felvételüket, velük kezdem, akkor ez a legegyszerűbb, ők ugye nemzetiségi jelöltekre is szavazhatnak, bolgár, görög, ruszin, német, lengyel, roma, stb. Nemzetiségi jelöltekre. Ez ugye egy szavazólap. Ugye kapunk egy szavazólapot a polgármester jelöltek személyével kapcsolatban, és kapunk egy harmadikat, már hogyha nemzetiségi listán rajta vagyunk, akkor így mondom harmadikat, ott pedig az egyéni képviselő jelöltekre tudunk szavazni az adott választókerületben. A negyedik pedig az a bizonyos európai parlamenti szavazólap, ahol fel vannak tüntetve az első öt az európai parlamenti listán szereplő pártok jelöltjei közül, és közülük is kell választani, tehát négy szavazólap kerül azoknak a kezébe, akik nemzetiségi listára is felvetették magukat, akik nem, azoknak pedig három.
A Miskolci Egyetemen tanít, a politológia tanszéken. Hogy látja, hogy ilyenkor a diákok mennyire élénkülnek fel, mennyire jön fel ez az aktuál politika így az órákon?
Hát a mi diákjaink, azt kell mondjam, hogy választási időszaktól függetlenül is elég élénkek szoktak lenni, de valóban jogos a kérdés olyan szempontból, hogy ilyenkor még inkább beindul az egyébként is magas szintű párbeszéd kommunikáció, remek vitákat hallunk, akár a folyosón is, tehát van erre lehetőség, de vannak olyan oktatók köztük én is, akik szívesen adunk helyet a vitának, akár órák keretében is. Ugye minden választás egy ünnep, a demokrácia ünnep. És a mi hallgatóink fokozottan érzékenyek ugye ezekre az ünnepekre és ezekre a választásokra. Közülük nagyon sokan vettek részt egyébként a kampányba, ilyen-olyan politikai szereplő támogatásával, és nagyon sokan lesznek ott egyébként a szavazókörökben is, hiszen ők is részt vesznek a szavazóköri bizottságok munkájában. Tehát nagyon aktívak, nagyon lelkesek, de szerintem ez nem csak a politológus hallgatókra érvényes, és nem csak a társadalom tudományi szakokon tanuló hallgatókra, hanem általában véve az egyetemistákon én azt látom, hogy a közéletre sokkal nyitottabbak, sokkal érdeklődőbbek, főleg azért is, mert a közélet egyre inkább megjelenik azokon a platformokon, amiket ők minden nap használnak. Nem feltétlenül a Facebookra gondolok, hanem egyre inkább például a TikTokra, hiszen a TikTok is egyre inkább a politika terepévé válik, és mivel lapozgatják és nézegetik ezeket a tartalmakat, ezért óhatatlanul is találkoznak vele, és hát kialakul bennük valami fajta vélemény.
Visszatérve Miskolcra, ugye saját szemszögömből tennék fel egy kérdést, hogy mi Szirmán lakunk, és ott van a Bogáncs utca, aminek a fele van elkészülve, és a másik fele pedig egy nagyon rossz állapotban van. A polgármestertől, amikor az egyik sajtótájékoztatón megkérdeztem, hogy mikor készülhet el a másik fele, akkor azt mondta, hogyha az Európai Uniós pénzek megérkeznek. Megérkezhetnek ezek az Európai Uniós pénzek, vagy attól függ, hogy kire szavazunk, vagy mikor lesz kész a Bogáncs utca ön szerint?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogyha én Szirmán laknék és szavazhatnék, akkor mindenképpen arra szavaznék, aki garanciát adna arra, hogy a Bogáncs utcát befejezik. Volt-e ilyen, azt nem tudom, hogy volt-e ilyen jelölt, aki garanciát adott arra. Ez a garancia azért több kéne, hogy legyen, mintha egy szórólapon megjelenik, hanem ennek legyen valami tétje, tehát akkor igazán garancia a garancia, hogyha egy politikus nem csak mellébeszélésként fogja ezt elmondani, hanem valódi garanciát vállal, és annak van valami következménye, tehát ez az igazi garancia. Na most visszatérve az Európai Uniós pénzekre, itt a kormány marad. Teljesen mindegy, hogy mi történik június 9-én. Ha megnyeri az ellenzék az európai parlamenti választást, akkor is jogi értelemben a kormány a helyén marad, hiszen nincs befolyása az európai parlamenti választási eredményeknek a mindenkori kormányzatra. A mindenkori kormányzat az, amely tárgyalhat az Európai Unióval. Itt egyetlen egy olyan kiskaput látok, ami egy picit előre viheti a folyamatokat, hogyha vannak olyan uniós szereplők, és bekerülnek az Európai Parlamentbe, akik kellő befolyást tudnak gyakorolni az Európai Unió működésére. Kérdés, hogy vannak-e ilyen szereplők ma a magyar politikában, akik az Európai Parlament szintjén egy olyan társadalmi támogatottságot és olyan hátteret élvezhetnek, akik képesek lehetnek mondjuk hatni ezekre a különböző tárgyalásokra. Az Unió nem érdekelt abban, hogy olyan pénzeket juttasson el, amelyeknél nincs egyértelmű megegyezés. Itt az a kérdés, hogy tudnak-e az újonnan bekerülő európai parlamenti képviselők egy új szint, egy új hangulatot, egy új cselekvési tervet bevinni a rendszerbe, ami felgyorsíthatja a kormányzat cselekvő képességét is. Erre lehet esély, csak ne felejtsük el, hogy ez mind idő. Tehát nagyon-nagyon hosszú időnek kell eltelni. Tehát ha az uniós pénzektől függ a Bogáncs utca, akkor ez minimum éves távlatban valósulhat meg, attól tartok, kivéve, ha van egy olyan képviselő jelölt, aki leteszi az asztalra azt a bizonyos garanciát, amiről beszéltem.
Végezetül a előző beszélgetésünket azzal zártuk, hogy megkérdeztem, hogy hány százalékkal lenne elégedett a kormány oldal, 45% vagy afelett volt a válasz. Itt az önkormányzati választáson országos szinten hány százaléknak örülhetne ön szerint a kormány oldal?
Nem gondolom, hogy jelentős különbség lesz a leadott szavazatok arányában, hiszen akik az európai parlamenti választáson egy adott politikai tömböt támogatnak, azok valószínűleg az önkormányzati választáson sem fognak vele ellentétes jelöltet, polgármestert vagy képviselőjelöltet támogatni. Viszont van egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, és nagyon jó, hogy ez szóba került, mert ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Gondoljunk azoknak a tiszta szavazóknak a helyzetébe, akik nem Budapest azon két kerületében laknak, ahol lesz Tisza párti polgármester jelölt. Gondoljunk a miskolci Tisza szavazók fejével, vagy gondolkodjunk. Kire fognak ők szavazni? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen az európai parlamenti választáson ott lesz a Tisza párt, de az önkormányzati választáson sem a polgármester jelöltek között, sem az egyéni képviselő jelöltek között nem fog megjelenni a Tisza párt. Tehát a nagyon-nagyon nagy kérdés az, és országosan ez egy jelentős kérdés, egy 25% körüli pártról beszélünk, azért jelentős mértékben fogja ez a 25% ide vagy oda eltolni az önkormányzati választások eredményét, tehát Fideszre fog szavazni? A kék Fideszre, ugye Magyar Péter nyelvhasználatával élve, tehát a DK-ra vagy szövetségeseire? Vagy pedig keres valaki mást a szavazólapon? Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogyha Magyar Péter fejével gondolkodik a Tisza párt szavazó, hogy egy olyan jelöltet keres majd, aki nem kapcsolódik sem a Fideszhez, sem a DK-hoz, és ilyen szempontból Miskolcon is azért rendesen van választék, tehát maradnak azért jelöltek, és ez még egy picit tolhat az önkormányzati választáson. Ez a körülbelül 25%-nyi országos szavazat azért helyi szinten érdekes következményekkel járhat.
Fekete Sándornak, a Miskolci Egyetem politológusának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor azt hiszem, hogy mind a kettőnk nevében mondhatjuk, hogy akkor a demokrácia ünnepén reméljük, hogy nagyon sokan el fognak menni szavazni.
Így van, és mindenkit én is arra sarkallok, hogy vegyen részt a szavazáson, hiszen ahogy elmondtuk, ez a demokrácia lényege, erről szól az egész közélet. Ha nem veszünk részt, akkor azzal azoknak adunk lehetőséget, akik kihasználják ezt a mi passzivitásunk rovására. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával készült beszélgetésünket, akivel most a miskolci önkormányzati választásról, a demokrácia ünnepéről és az egyetemen ilyenkor jellemző hangulatról értekeztünk. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.